Nos, hát akkor...
Szóval beszéltünk már egyszer róla, hogy a házasságon nap mint nap dolgozni kell. Most egy kicsit szeretnénk kibővíteni az akkori tudásunkat. Ugye amikor férhez megyünk, megnősülünk, akkor olyan természetes, hogy a szerelem mindent legyőz, meg tudjuk szervezni az időnket, minden rendben lesz, és nem gondolkodunk azon, hogy hát azért nem csak ilyen kellemes napok lesznek, mint az esküvő, hanem utána jönnek a nehézségek is. És jó lenne, ugye szerződést kötünk, házassági szerződést, egy esküt, hogyha ezt a szerződést egy kicsit előre megfontolnánk, és előre csinálnánk kereteket, hogy kinek mi lesz a feladata a házasságban. És szóval ez a belső keret, ez azért kellene, hogy később aztán ne legyen abból surlódás, hogy ki mit csinál a háztartásba. Ugye egyáltalán a családból hozunk valami mintát. Vannak férfi feladatok, vannak női feladatok. Ugye a mai fiatalok már abszolút nem jellemző, ilyen szemszögből gondolkodnak, mert mindent majd közösen csinálunk felkiáltással, meg a nagy emancipáció miatt, ugye az, hogy női feladatok, férfi feladatok, ide egy nagy kérdőjel kellene. És mégiscsak van, ha tagadjuk, hanem vannak olyan dolgok, amihez a nők jobban értenek, tehát meg kell fogalmazni, hogy a főzés, a takarítás az általában női feladat, férfiak is besegíthetnek, de le kell fektetni, hogy ha összeházasodunk, ez a te dolgod lesz. A másiké meg más feladat lesz, szóval mindenképpen kereteket kellene készíteni. És annak ellenére, szóval ez általában nem szokott bekövetkezni a házasságkötés előtt, és amikor férhez megy az ember, akkor olyan elvárásai vannak a párjával szemben, hogy hát a férj dolga az, gondolja a női fejjel az asszony, hogy ő biztosítsa a család számára az anyagiakat, dolgozzon és hozzon haza. Nekem ezzel ne legyen gondom. Hát a mai világban, amikor kétkeresős családmodellek vannak, ez biztos, hogy nem megy. És a férjek annak ellenére, hogy tudják, hogy nem léphetnek fel követeléssel a feleségükkel szemben, mert hát ő is dolgozik, de azért úgy elvárnák, hogy ebéd legyen az asztalon, mikor hazaérek. Vannak, akik azt is elvárnák, hogy a feleség pucolja ki a cipőjét, és hasonló. De vannak, akik...
A tiszta ruhát például tisztelt.
Igen, de vannak, akik olyan mintát hoznak a családból, hogy a nagymama még a cipőjét is kipucolta a fiának, szóval nem így és ilyen körülmények között élünk, és... Hát bizony, szóval fontos az, nem nap mint nap kell a szerződéseket alszerződésekre bontani, hanem már a házasság legelején, és akkor nem lesznek ütközések, hogy kivigye a szemetet, kivigye a gyereket óvodába, kivigye iskolába, ha kötünk előre ilyen szerződéseket. Persze ezeket a szerződéseket meg lehet nap mint nap szegni, és ebből jönnek aztán a problémák, pedig a házasság az egy eskü és nagyon erős a szerződés. Ugye megfogadjuk azt, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, mind egészségében, mind betegségében hű társa leszek, megfogadjuk azt, hogy gondviselője és segítőtársa leszek, de hát ez bizony kemény dolog, és ezen nap mint nap dolgozni kell, mert ez magától nem megy. És ugye a Biblia szerint a házasság az egy olyan szeretett szerződés, ami, ahogy Jézus Krisztus és az egyház kapcsolatát leírja a Biblia, ilyen szent gyakorlatilag a házasságkötés is. És az a modern szemlélet, hogy unisex háztartás, az biztos, hogy nem fog menni, és ebbe belebukik a házasság, úgyhogy mindenképpen meg kell beszélni előre a feladatokat, hogy mi a férfi teendő, és mi a női teendő.
Igen, csak annyit tennék hozzá, hogy lehet, hogy ez a szerződés egy kicsit idegen hangzik, de már te nem is úgy gondoltad, hogy ezek ilyen leírt dolgok, hanem inkább szövetségnek lehetne mondani, hogy a házasság ez egy szent szövetség a házastársak között, de hogyha ilyen részszerződések igenis vannak, akár kimondjuk, akár nem, még pedig azért, amit Márta is mondta, hogy az elvárások tudat alatt azért benne vannak az emberben, hozza a családi mintát, és ezt, hogyha nem beszélik meg, hanem csak azt gondolják, hogy a másik is azt gondolja, amit ők gondolnak, akkor abból biztos, hogy probléma lesz.
Hát a férj és a feleség feladata. Először is az igazi házasság az egy férfi és egy nő kölcsönösen egymást kiválasztó szeretetének szabad döntése. Tehát egy férfi és egy nő, és kölcsönösen kiválasztják egymást. Nemrégiben olvastam, hogy ugye milyen divat volt régen, hogy összehozták a fiatalokat föld a földhöz, szóval nem, egymást választjuk szeretetből és szabad döntés alapján. És házasságot kötni szerelem nélkül nem érdemes. És nem szabad házasságot kötni sajnálatból sem. Szóval majd én megjavítom, majd én átalakítom, szóval ilyen alapon kötött házasság biztos, hogy nem jól gondolkodó az, aki ilyen alapon gondolkodik. És nem lehet anya és apa pótlék sem a házastárs, hogy majd ő anyaként vagy apaként helyettesíti a feleség az anyát vagy az apát, mert ez nem vezet jóra. Szóval a feladata a nőnek az, hogy még férfiasabbá tegye a férjét, a férjnek pedig az, hogy még nőiesebbé tegye a feleségét, és együtt növekedjenek emberségben férfiként és nőként.
Annyit egy történet hadd tegyek hozzá, amit Gyökösi Vandi bácsi írt az egyik könyvébe, hogy ilyen tanúja volt egy evangélikus Pest környéki faluban, még régebben egy evangélikus esküvőnek, amikor megkérdezték a fiútól, hogy hát, hogy akarod-e a házastársulót XY-nak hajadont, és azt mondta, hogy nem. És akkor persze mindenki összezavarodott, és akkor hát félregi mondták a nagytisztetőr, várjon egy kicsit, majd még megbeszéljük, és akkor hát kiderült, hogy az volt, vagy nem tudott az apósával megérni, hogy mennyi földet, vagy mennyi szőlőt adjon neki, és akkor bekötötte magát, hogy akkor nem beszél alá. És akkor, hát volt egy fél óra pusmogás, bementek a paphoz az irodába, hogy jöjjön nagy tiszteletű, szeret imán, azt mondta, mert az após megígérte, hogy még valamennyi szőlőt ráírat. Úgyhogy hát ez az ellenpélda ugye az, hogyha nem szeretetből, hanem ilyen egyéb érdekből.
Szóval milyen az igazi férfi és milyen az igazi nő? Hát a férfias tulajdonságot, az ideális férfias tulajdonságot ugye nem kell emlegetnünk, bátorság, lovagiasság, tisztelet, adás, gondoskodik arról, hogy a családja, a testi-lelki egészsége megfelelő módon fejlődjék, gondoskodik az anyagi biztonságról, gondoskodik arról, hogy a gyerekek az ő példája alapján megfelelő úton haladjanak előre, és ő az, aki az Istenbe vetett bizalmát is át tudja adni a gyerekeknek, hogy a nehézségek közepette őre kell bízni ezeket a feladatokat, és hát az igazi férfitől elvárható, hogy ami az ő feladata, abban kompetens legyen, ahhoz igazán értsen. A női tulajdonságok azok sokkal szelidebbek, sokkal szeretetteljesebbek, engedelmesség, nyitottság, kedvesség, gyengédség, gondoskodás, és ő felelős azért, hogy a családi meleget biztosítsa. És hogyha nincs mellettünk ilyen igazi férfi, akkor mi történik? Akkor férfiassá válik a nő, keményebbé, hiszen neki kell biztosítani részben a társának a lehetőségeit, a gyerekek lehetőségeit, a társadalomban is elvárások vannak, férfias elvárások vannak a nővel szemben. Ha pedig a férj mellett nincs egy nőies nő, akkor ő ugye önzővé válik, szeretetlen lesz, és bizonytalan. Úgyhogy nagyon nagy feladata van férfinak és nőnek is a házasságban, és a képünkön ugye a Szent Család, a József az Úrra figyelve vezette a családját, Mária az Úrra figyelve követte a férjét, úgyhogy nem véletlen, hogy ebbe a családba helyezte az Úr Jézus Krisztusunkat.
Én azt szeretném még hozzátenni, hogy mikor készültünk az előadásra, akkor az interneten olvastam egy tanulmányt, tehát rendes egy orvosi portálon olvastam, tehát nem egy ilyen bulvár jellegű dolog, hogy a depresszió jóval gyakoribb a női vezetők között, már úgy érte, hogy a női vállalatvezetők között, mint a férfi vállalatvezetők között. És ennek az az oka, hogy a nők azok hát érzelmileg jobban belevonódnak a döntéseikbe. Tehát olyasmiről kell dönteni, mint hogy munkatársak felvétele, vagy elbocsájtása, fizetése mellé, stb. Tehát komoly döntéseket kell, a sorsokról kell dönteni egy vállalatvezetőnek, cégvezetőnek. A férfiak ezt, hogy mondjam, meg tudják csinálni, hogy anélkül, hogy érzelmileg belevonódnának. A legtöbb nő viszont ezt nem tudja így megcsinálni. Tehát őt azért, hogy mondjam, ha nem is mutatja, de belülről mindenképpen foglalkoztatja, bántja, hogyha olyan döntéseket kell hozni, ami másnak a sorsát negatívan értékelés, ezt, hogyha nem is kívülről látszik meg rajta, de a belülről, tehát egy belső idegrendszerét mindenképpen megtámadja. Tehát ez is arra utal, hogy az, hogy a férfire bízta az Úristen a vezető szerepet, ez nem azt jelenti, hogy férfi különb lenne, hanem hogy neki az idegrendszeri berendezkedése erre a feladatra alkalmasabb. És végig gondoltam, hogy miért kell egy család igazi férfi, meg igazi nő. Milyen az igazi férfi, milyen az igazi nő, és milyen szempontból? Hát elsősorban a gyermekeknek, az utódoknak a szempontjából kell, hogy legyen egy igazi apa, meg egy igazi anya. Azt is az interneten olvastam, és teljesen egyet is értek azzal a gondolattal, hogy a nők, mikor választanak férjet, tudat alatt is, szeretnek olyan embereket választani, akiből jó apa lesz. Tehát nem elég csak egy igazi nő számára az, hogy sok pénzt hozzon, sokat keressen, hanem hogy foglalkozzon is a családjával, legyen jelen a családnak, a gyerekeinek az életében. Ez egy fontos szempont, legalábbis az internet szerint, azért saját tapasztalataim szerint is a nők szempontjából.
És ezek a statisztikák azért azt is bizonyítják, hogy ha közvéleménykutatást csinálnak, helyt állnak a nők a vezetői szerepben, csak éppen maguk tönkre mennek.
Így van. Most férfivá és nővé teremtve, ugye ez egy kérdője, hogy a Bibliában benne van, már többször is idéztük, hogy az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, férfivá és nővé teremtett, és elmondtuk ezt, hogy ez egy nagyon szép metafora, tehát nem azt jelenti, hogy az Isten úgy nézne ki, mint mi, tehát fizikailag, vagy mi úgy néznek ki, mint az Isten, hanem hogy a képviselőjévé, tehát hogy ezen a földön az Istennek a szeretetét, a gondoskodását és az alkotó képességét mi férfiként és nőként képviseljük, erről van szó, és ezt mi, hogy mondjam, ilyen alapokmánynak, tehát gyakorlatilag az emberiség és a házasság alapokmányának tekintjük, de nem mindenki. Sőt, most van egy ilyen, nem tudom, hallottatok erről a gender ideológiáról, hát ezek rendkívül erősen nyomulnak mostanában, és arról van szó, azt állítják, hogy hát nem férfinek és nőnek születünk, még ha bizonyos biológiai jeleink, hát férfiak és nők is. Tehát ugye tehát különben a gender az a társadalmi nemet jelenti az angol nyelve, a szex az pedig a biológiai nemet. Tehát azt ugye nem tagadhatják, hogy vannak hát szexuális különbségek, azt nem tagadják, de azt, hogy valaki férfiként vagy nőként viselkedik a társadalomban, vagy szerepet tölt a társadalomban, az nem genetikailag meghatározott, hanem az a társadalomnak a terméke, és tehát gyakorlatilag a társadalom dönti el, hogy valakit fiúvá, vagy férfivá, vagy nővé nevel. Tehát ezért aztán kezdetben, hogy ez egy minden úgy néz ki, minden, hogy egy kicsit olyan cselesen indult. Tehát a sátán az nagyon gondoskodik arról, hogy valami tetszetős csalival kezdje. Tehát az, hogy hát a nőket fel kell szabadítani, ugyanolyan jó, hogy van. Oké, szerintem a kereszténység, az Úr Jézus Krisztus volt, aki felszabadította, hogy mondjam, a nőket, hiszen a feltámadásának az első tanúi is nők voltak, és ő ugyanolyan megbecsülésben részesítette a nőket is, mint a férfiakat, tehát nem erről van szó. És akkor utána tovább mentek, hogy hát igen, de a nőket mégis elnyomják, tehát már el kell kezdeni a lányokat fiúsan nevelni, a fiúkat meg lányosan, és például már nem is szabad a nevekből tudni, hogy kinek mi a neme, majd döntse el később ő. Tehát ilyen programokat kezdett finanszírozni például az ENSZ meg az Európa Unió, hogy az óvodába a kisfiúkat babás játékokkal kell játszatni, a kislányokat pedig fiús játékokkal, és akkor így aztán tulajdonképpen ez egy merénylet a család és a utódoknak a utódok ellen, és egyfajta lehetőség arra, hogy a homoszexualitást propagálják. A gender ideológia fontos előkészítő lépése a homoszexualitásnak. Elnézést, hogy néhány dolgot olvasok, mert 6. Benedek pápa 2008. 12. 22-én egy évzáró beszédében a következőt mondta, ez nagyon fontos, hogy szó szerint felolvassam. Az egyháznak védelmezni kell az embert az emberi természet lerombolásával szemben, kötelessége, hogy az emberről, mint férfiről és nőről beszéljen, és megköveteli a teremtés ember engének tiszteletbe tartását. Amit napjainkban a gender fogalmat sokfelé értenek, az lényegében az ember kiszakítását célozza a teremtés a teremtő rendjéből. Az ember maga akarja megalkotni önmagát, és saját lényét maga kívánja meghatározni, de így az igazság ellen, a teremtés szelleme ellen fordul. És arról beszélnek ezek a gender ideológiának a képviselők, tulajdonképpen nem két nem létezik, hanem öt, vagy most úgy mondják, hogy hat, sőt most már kezdik a hetediket is. Tehát ez a következő, tehát nem férfiről és nőről van szó, hanem van heteroszexuális férfi és heteroszexuális nő, homoszexuális férfi és homoszexuális nő, vannak biszexuálisok és vannak transzvesztiták. És most már vannak a queerek is újabban, ami tulajdonképpen egy ilyen, azt jelenti a queer szangon, hogy furcsa, hát tulajdonképpen hol ilyen, hol olyan éppen, amilyen hangulata van, hogyha férfival van, akkor így viselkedik, ha más szituációban meg másképp viselkedik, és ezt is teljesen, hát nem csak, hogy el kell fogadni, hanem itt kezdődik a dolognak, mi egy kicsit úgy furcsáljuk, hogy egy kicsit nevetünk is ezen, hogy hát meg akarják tiltani azt, hogy például olyan vécillőkéket gyártsanak, aminek kellett hajtani a ülőkéjét, mert hát ugye ez sérti a természetesen ezt a gender elméletet, mindenki köteles ülve vizelni. Tehát az ember azt gondolja, hogy ez egy nevetséges dolog, de ezt halál komolyan gondolják, és megbélyegzik azokat, akik ezzel ellen felemelik a szavukat. Tehát például homofób, ugye az egyik, vagy fasiszta, vagy náci, ugye? Ilyen, aki próbálja komolyan venni azt, hogy tényleg férfiként és nőként szeretnénk egy egészséges családba, egészséges utódokat nevelni. Úgyhogy vannak, akik már emiatt elvesztették az állásukat, mert nem voltak hajlandók ennek az elméletnek megfelelően viselkedni. Vagy például figyeljétek meg, és egyáltalán nem véletlen, hogy a filmekben, meg a különböző hát ilyen média termékekben, hogy egyre jobban nyomul ez a szemlélet. Tehát már nincs is olyan amerikai film, amiben legalább egy szimpatikus, homoszexuális, vagy leszbikus valaki nem lenne, de külön sorozatok vannak, amik csak ilyenek szerepelnek, és így akarják egyre jobban hát eladni és elfogadtatni, és az oktatásba is hát ezt be akarják vezetni. Na most elnézést, egy kicsit én hosszan beszéltem erről, de azt gondolom, hogy az egyháznak és a minden jó szándékú, tehát mindegyik egyháznak, keresztény egyháznak, és minden jó szándékú család szerepelnek ezekről a dologról tudni kell, mert ha nem tudunk a veszélyről, akkor nem is tudunk kellene védekezni, és nem tudjuk a gyerekeinket, unokáinkat ennek megfelelően irányítani. Hát őrizzük meg az örök értékeket. A gender ideológia egy fenyegetés, a természet rendje, a férfi és nő méltósága, a házasság és a családi élet ellen. Tehát pont ez is a célja. Na most itt egy ilyen traktoros lány tettünk fel, ugyanez a dolog már létezett tulajdonképpen a marxista ideológiában is. Ugye a kispolgári családot ugye megbélyegezték, a nőket hát arra ösztönözték, illetőleg finoman mondva kényszerítették arra, hogy férfi munkát végezzenek, tehát dicsőítették a traktorista lányt, ugye Gyenge Rózsi volt a legjobb traktorista Magyarországon, ugye nem szahanovista lányok, meg bányász lányok, meg munkásőr lányok, meg határőr lányok, hát ugye ez egyáltalán nem volt nevetséges, és az, hogy a gyerekeket, azt pedig hát a társadalom neveli, tehát a 6 hónapos kortól bölcsőde, óvoda, és végig a társadalom neveli, és olyanná neveli, amire ők akarják, az ő ideológiáknak megfelelően. Ez volt a dolognak a lényeg, hogy az embereket a természetes közösségből kiszakítják. Csak hasonlóan viselkedett természetesen a német fasizmus is, és most a liberalizmus is gyakorlatilag, ő csak tovább fejlesztve, de ugyanezt az irányvonalat viszi. Viszont, ami reménységet nyújt nekünk, hogy az Isten, aki férfivá és nővé teremtette az embert, a személyes és társas élet szabályait olyan mélyen a lelkünkbe írta, hogy semmiféle izmus, marxizmus, fasizmus vagy liberalizmus nem képes kiirtani azokat. de viszont természetesen nekünk is résen kell lennünk, tennünk kell ezért.
A házasságunk az egy szeretett kapcsolat, és mindig hangsúlyozunk, hogy minden nap tenni kell érte. Ugye, amikor összeházasodunk, akkor az előbb is mondtam, hogy a nagy szerelem miatt azt hiszük, hogy minden elég. Elég, ha valakinek diplomája, lakása, pénze van, holott ez nem így van. Jézus Krisztus maga is mondott egy példázatot, hogy ha a homokra építjük a házat, akkor bizony az hamar összedől, ellenben, ha kősziklára, akkor az ellenáll a kísértéseknek. Na, mi is lehet a homok? Hát lehet a homok a hatalom. Tudjuk a történelemből, hogy a hatalmak, a zsarnokok, azok egyik pillanatról a másikra véget ért a hatalom és a zsarnokságuk is. Lehet a tehetség. Hány színészről, celebről olvassuk, hogy boldogok? Nem, egyáltalán nem boldogok, és hányan és hányan vannak közöttük, akik öngyilkosok lesznek a kétségbeeséseikben. A pénz is olyan, hogy jön egy válság, és elúszott, szóval vége van. A szorgalom az is fontos, de nem elég arra, hogy arra építsük a házat. Az egészség ugyanúgy egyik napról a másikra bizony tönkre mehet, és bármennyire is fontosak ezek egyen-egyenként, ez nem elég arra, hogy erre építsük a házasságunkat. A házasságunkat Jézus Krisztus tanítására, Isten igéjére, Jézus Krisztus szeretetére kell építenünk, és akkor jöhet az öregedés, a betegség, a megszokás, a csalódás, a csábító, akkor ellen fog állni a házasságunk ennek. Együtt kell, férj és feleség, hogy együtt építsük a házat. Hát milyen is az Istentől való szeretet? Ugye a magyarban csak egyetlen egy szó van a szeretetre, a görögben azt is említettük már többször is, hogy három szó is van rá, a filia, az erosz és az agapé szeretet. Hát az Istentől való szeretet az az agapé szeretet, amikor adni tudunk és áldozni tudunk a másik javára, anélkül, hogy elvárásaink lennének vele szemben. És két fő tulajdonsága van, az, hogy teljesen önzetlen, azt keresi, ami legjobb annak, akit ő szeret, és elkötelezett ez a szeretet, bármi történik is, a szeretet az megmarad. Ugye szükség van a szerelemre, de az csak egy láng, viszont a szeretet az megmarad örökké. A Biblia azt mondja, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Úgyhogy ez a nagy bizodalmunk a Róma 5-ben.
A házasságnak nem csak az időtartama számít, tehát hogy milyen hosszan kitart, hanem a minősége legalább annyira számít. A Máté evangéliumában maga az Úr Jézusnak a szavai azok, hogy ezek, hogy nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza. Tehát itt a házasság házról van továbbra is szó, aminek két fő tartópillére van az ige alapján. Ugye az alapról ugye Márta már részletesen beszélt, az egyik az elhagyás, tehát az, hogy elhagyja apját és anyját, tehát egy új családot alapít. Az az elhagyás, ez nem abban az értelemben kell érteni, hogy nem szereti többé, vagy nem gondoskodik róluk, vagy hát hogyha szükséget szenvednek, akkor nem törődik velük, hanem azt jelenti, hogy nem az első, hanem azt jelenti, hogy az első helye most már a házastársa van. És a házastársával alkotnak ők most már egy egységet. És a másik pillérje pedig a ragaszkodás, ami azt jelenti, hogy egymáshoz tartoznak minden körülmények között. Ennek a ragaszkodásnak a kötőanyaga a kommunikáció, mivel hogy annyira mások vagyunk, hiába ismerjük egymást akármilyen régen, hogyha nem kommunikálunk kellő alapossággal és kellő mélységgel és kellő őszintességgel egymással, akkor nem tudjuk ennek a ragaszkodásnak ezt a falát felépíteni. Átlátszóvá legyünk egymás számára, vagyis hogy nem szabad, hogy egymás előtt titkaink legyenek. Tehát nincs én pénzem, meg te pénzed például, meg nincsenek külön utak, meg olyan külön programok, amiről a házastársunk nem tud. Tehát ez nagyon fontos, és ezt állandó kommunikációval kell ezt a ragaszkodást fenntartani. Miután ezek a pillérek szilárdan megvannak, ugye erre épül fel az, hogy szexuális közösségre is lépünk egymásról. Tehát a házasság nem lehet, igazi házasság nincs szexuális élet nélkül. Mondjuk szexuális élet az van házasság nélkül, de szerintünk épp olyan erkölcstelen, mint hogyha egy házasságot hát szex nélkül képzelnénk el. Be kell töltenünk a szerepünket, hiszen ez a házasságnak a célja. És nagyon fontos dolog az, hogy sok élettársi kapcsolat az úgy néz ki, hogy hát ez a ragaszkodás pillér, ez nem működik igazán. Tehát gyakorlatilag a korszellem arra kényszeríti, vagy arra beszéli rá a fiatal párokat, hogy hát amíg jó együtt, amíg az igényeimet a másik kielégíti, addig együtt vagyunk, amikor már nem elégíti ki, akkor ugyanúgy lecserélem, nem tart semmi se vissza, ugyanúgy, mint ha elromlik a mosógép, vagy csak egyszerűen régi lesz a tévé, vagy az autó, akkor csak egyszerűen kicserélem. Egy tárgyhoz azért nem ragaszkodik feltétlenül az ember, viszont amihez igazán ragaszkodunk, azt megbecsüljük, és hát így egymást is igazából meg kell, hogy becsüljük, és így tudunk valóban ellenállni azoknak a kísértéseknek, azoknak a támadásoknak, amiről Márta az előbb beszélt. Mindennapi szeretetünket add meg nekünk, ma így is mondhatják a házastársak a mi atyánknak azt a kérését, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nagyon fontos az, hogy a szeretet, az igazi szeretet az nem csak egy érzelem. Ugye Márton beszélt arról, hogy háromféle szeretet van, és az Isten szeretet a Szentlélek által árad a szívünkbe. Most kérdés, hogy azoknak is árad a szívébe, akik mondjuk nem ismerik az Istent, és nem hisznek az ő szeretetében. Én azt gondolom, hogy igen, tehát ahogy a napfény átjárja az egész bolygót, akkor is, hogyha esetleg olyan helyen lakik valami, éppen nem látja a napot, ugyanúgy minden szeretetnek a forrása, ami meggyőződésük szerint Istentől van, de azért sokkal jobb, hogyha az ember tudatosan is odafordítja az arcát, és átadja a szívét a szeretetnek, hogy áradjon beléje. Tehát nem érzelemről van szó, hanem egy határozott cselekvésről, egy döntésről. A szeretet felkutatja és betölti a pár valódi szükségletét. Ez a házastársi szeretetnek az igazi, egymondatos megfogalmazása. Itt minden szónak hangsúlya van, tehát az, hogy az is, hogy felkutatni, tehát ehhez kell a kommunikáció. Honnan tudjam, hogy neki mik az igazi szükséglete, hogyha nem kommunikálunk egymással. És a valódi szükségleteit nem a szeszélyekről van szó, meg nem az ilyen mindenféle jelentéktelen dolgokról, hanem a valódi szükségletekről. Na most ezek a valódi szükségletek, ezeket, mikor a szeretet nyelvről tartottunk előadást, ezek körülbelül a szeretet nyelvekkel is analógiába hozhatók, de azért van egy kis különbség a férfiaknak és nőknek egy kicsit a valódi szükségleteik vagy szükségleteik között lehet hát különbség. Most a kék kör az most ebben az esetben inkább a női szükségletek. A nőknek fontos, hogy a férjük elég időt szálljon rájuk. Fontos nekik a biztonság. És sokszor elgondolkoztam, hogy van egy olyan mondás, hogy a Karinti Frigyestől származik, hogy miért nem érti meg egymást a férfi meg a nő. Nem tudom, hogy hallottátok, mert mindegyik mást akar, ugye? A nő férfit akar, a férfi nőt. De van ennek egy cinikusabb megfogalmazása is, hogy miért nem érti meg a férfi meg a nő egymást. Azért, mert a férfi nőt akar, a nő meg pénzt akar. Nem, de ez egy cinikus megfogalmazás. Most hogy jutott ez nekem most ezzel kapcsolatban ezt, amikor erre készültem? Ugye itt felírtam azt, hogy biztonság. Ugye? Itt nem arról van szó, hogy a nők meg különleges, speciális vonzalom kötni őket elsősorban a pénzhez, de a biztonságra viszont szükség van a párunknak, tehát a nőknek. Mégpedig ez is Isten akarata, hogy oda helyezi a gyermeket a családba, és elsősorban hogy az anya az, aki a testében hordja, aki megszüli, aki gondoskodik róla, és ez alatt, az idő alatt, amíg ő ezt a feladatát elvégzi, természetes, hogy a férfinak biztonságot kell számára nyújtani, hogy ezt a feladatát ő jól el tudja végezni, és be tudja tölteni. Ez teljesen természetes, és ez egy nagyon fontos, hogy ezt tudni kell, hogy ez egy nagyon fontos hát pont a szükséglet az asszonyok számára. A férnek kell vállalni a döntéseket, tehát a családot érintő döntéseket szolgálva vezetni, tehát nem uralkodni, nem zsarnokoskodni, azonosuljon a párja harcaival, sikereivel, kudarcaival, törekvéseivel, legyen jelen a család életében, ugye erről beszéltünk, hogy ez milyen fontos, segítsen, tehát a segítség is nagyon fontos az asszonyoknak, hogy házi munkában kimerültség, lelki szükségletek esetén ez legyenek, észrevegyük, hogy miben van szükség segítségre, és a nagyon fontos a közös lelkiség, tehát az, hogy közös imádságban, közösen, Isten tiszteleteken való közös részvétel. A hála az ugye egy közös dolog, hogy erről egy külön dia lesz majd. A férfiak szükségleteit abba sárga négyszögbe írtuk bele. Nagyon fontos a szabadság. Ugye, tehát ugye a férfiaknak az nagy gond az, hogy sokszor azért is félnek hát gyakorlatilag megházasodni, hogy akkor oda a szabadság, ugye? De ezt, az asszonyoknak ezt tudniuk kell, hogy hát természetesen a bizalom keretei között, de nem telepedhetnek rá, nem ellenőrizhetik minden lépését, minden gondolatát, nem sajátíthatják ki maguknak a férjüket, mert azt ők rosszul tűrik. És hát bizalmat kell számukra nyújtani. Arról is beszélgettünk Mártával, hogy meg már itt is ebben a körben, és hogy másképp működik a férfi agy, meg a női agy. A női agy úgy működik, hogy minden mindennel össze van kötve, össze van drótozva, mint egy telefon központ, vagy mint a világháló körülbelül úgy működik. Igen. A férfi agy meg mint egy ilyen fiókos szekrény, mint mondjuk a patikában az a nagy vízi, amiből fiókokat kell kihúzkodni. És tehát azért a nők gyakorlatilag sok mindenre tudnak egyszerre koncentrálni, még a férfiak egyszerre, persze átlag nyilván minden, mi vannak kivételek, de a férfiak azok inkább egyszerre egy dologgal tudnak úgy igazán foglalkozni. És a sok fiók között, amiben a dolgok vannak, a férfiaknál van egy olyan, hogy semmi doboz. A semmi dobozban nincs semmi. Ezt egy nő nem tudja megcsinálni, és nem is hiszi el a férjnek, férfinak, hogy megkérdezi, hogy mire gondolsz, drágám, és azt mondja, hogy semmire. Na most ezt nem hiszi, hát semmire nem lehet gondolni. Pedig a férfiaknak igenis szükségük van arra, hogy néha csak úgy elbambuljanak a semmin. Hát valahogy ilyenkor rendeződik az agyuk össze, vagy én nem tudom, hogy miért van erre szükség, de hogy így van, ez kétségtelen így van. És például azért szeretnek a férfiak ülni a pecabottal a kezükbe, már aki szeret, ugye, valaki másképpen éli ki ezt a szükségletét, és akkor nem zavarja senki, akkor nyugodtan tud gondolni a semmire. Na most fontos a támogatás. Vannak olyan foglalkozások különösen, amik hát igénylik az asszonyoknak a támogatása, például a lelkészi, vagy az orvosi, vagy a tűzoltó, vagy a mentős, rendőr, stb. Most például láttuk a Maksa Zoltánt, aki nagyon panaszkodott, hát tönkre is ment a házassága, hogy ő eljár, mit tudom én, Nyíregyházára, meg ide-oda ilyen műsorokat, hát szórakoztatni, a párja meg azt hiszi, hogy szórakozni megy, és nem akarja megérteni, hogy miért nem ér haza ekkora, meg akkora, és hát tönkre is ment a házassága. Bátorítani kell a férfiakat, mert az egójuknak erre nagy szüksége van, hogy a verseny férának mondják ezt a mai világot, ahol rengeteg sérülés éri az embernek az egóját. Nagyon fontos az elfogadás, tehát csomagba kapjuk egymást jó és rossz tulajdonságaival, Márta erről fog beszélni. Feleség ne akarja átnevelni, ugye mondtuk, hogy nem nevelőintézet, nem javítóintézet a házasság, és egy nagyon fontos a kielégítő szexuális élet.
A házastársunk az Isten ajándéka, és jót és rosszat csomagba kapunk. És fontos az, hogy ha valakinek az életébe, idegen embernek az életébe belépünk, akkor ez mondjuk a házastársunk, akkor azt tisztelettel és szeretettel tudjuk megcsinálni. És tanulni kell, ezt is tanulni kell, és az ajándékot elfogadva mindig meg kell köszönni. Ugye olyan természetesnek vesszük, hogy reggeli van az asztalon, hogy ebéd van az asztalon, és elfelejtjük megköszönni. Meg kell tanulni megköszönni. És nagyon fontos az, hogy szóval megtanuljuk a kedvességet is, szóval a köszönés mellett, mert ugye a mi társadalmunkban a férfiakat férfias a karddal, meg játékkal, meg egyebekkel neveljük, és nem szokás az, hogy kimondják az érzelmeiket. Pedig az is nagyon fontos, mert a kedvesség a házasságnak a kenőolaja. Úgyhogy igenis legyünk kedvesek, és tanuljuk meg, hogy kedveseknek kell lennünk. És az Úristen nagyon kegyelmes, mert szóval nem véletlenül azt kapjuk párul, akit kapunk. Rossz és jó tulajdonságaikkal együtt. Azt szoktuk mondani, hogy smirgli, ugye, aki dörzsöl és igyekszik bennünket jobbá tenni, és ezt Isten tudtával kaptuk őt, úgyhogy ez nem véletlen. És hálát kell érte adni. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Szóval az ő tudtával kaptuk társul, akit kaptunk, és hogyha valaki ezt nem ismeri el, és nem fogadja el, hogy Isten ajándéka, annak ellenére is Isten tudtával kapta azt a valakit, és hát ha következményeit, ha nem Isten által kiválasztott valaki, akkor issza a következményeit, de akkor is kegyelmes az Úristen, mert ad elég erőt annak elviseléséhez, hogy el tudjuk viselni a házastársunkat. Mert ugye nem hagy erőnkön felül kísérteni.
Így van. Nem létezik tökéletes család, nincs tökéletes férj, nincs tökéletes feleség, tökéletes anyósról nem is beszélve. Mi létezünk csak gyarló emberek. Jézus jól ismer bennünket, és elárul nekünk egy titkot, soha ne fejezzük be olyan napot, hogy ne kérnénk bocsánatot, és ne bocsájtanák meg egymásnak. Ugye azt mondja az a kis hernyóta a lepkéknek, hogy légy türelmes hozzám, Isten még nem fejezett be engem. Tehát így kell egymásnak a hibáira is tekinteni, hogy még útban vagyunk, még formál bennünket az Isten, még a tart a földi zarándokútunk, és ugye Isten majd, hogyha persze, mi is közreműködünk, mert de Isten annyira, hogy mondjam, annyira jó és annyira szerető atyánk, ezt el tudjuk képzelni, hogy, és annyira tapintatos és kedves, hogy a mi akaratunk ellenére gyakorlatilag nem tesz semmit, a mi beleegyezésünk nélkül nem alakít bennünket, nekünk is közre kell ebbe a dologba működnünk. Ezért van a házassággondozás, ezért tartjuk ezt ennyire fontosnak. Ez a mi részünk, amit nekünk kell hozzátenni, és itt most ez az Úr jelenléte teszi teljessé a házasságot. Ugye, tehát van ez a Biblia idézet, hadd olvassam fel, mert úgy könnyebb. Példabeszédek könyvében van, valószínűleg mindjárt ismeritek. Jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Épp így, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek. De aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellen. A hármas fonál nem szakad el hamar. Ez az utolsó mondat, hogy a titokzatos hangja. Ugye ez két emberről volt szó, és nyilván egy házaspárról, hiszen egymás mellett fekszenek, egymás melegíti. És akkor tehát honnan, hogy jön ide a harmadik? Ugye a harmadik maga az Úr Jézus. Ez a házassági szent háromszög. Tehát három ponton lehet valamit stabilan elérni a Földön. Most például a karácsonyfa talpat elővettem már, és hát annak is van három támaszték. Ha az egyik letörne, akkor felborulna a karácsonyfa, ugye? Ez a házassági szent háromszög is így működik. Van egy férfi, egy nő és Krisztus. Ha nem így van, akkor is kialakul a háromszög, de vagy a francia bohózatoknak a háromszöge, biztosan láttatok ilyen francia bohózatot, mindig arról van szó, hogy van egy férfi, egy nő, meg egy szerető, minimum egy, de esetleg több is, akik kibe járnak egymás életébe, vagy a Diana hercegnőt, mikor annak idején még élt, és akkor de már ugye válófélben volt a férjétől, és akkor egy riporter megkérdezte, hogy hát mi az oka, hogy ment tönkre a házasságuk. És akkor azt mondta nagyon őszintén, hogy hát tudja, hogy túl sokan voltunk mi ehhez a házassághoz. Tehát nem túl sokan van, nyilván az Úr Jézusra, nem az Úr Jézusra gondolt, hanem a Károly hercegnek a szeretőivel együtt már hárman túl sokan voltak így. Tehát igenis a hétköznapoknak a tragédiái, szoktatok ti is nyilván látni ilyen bűnügyi műsorokat, kékfény, meg ilyesmi, mert borzalmas dolgok vannak azért, mert hogy valaki betör a másiknak a házasságába, és akkor ugye hatalmas tragédiák is bekövetkezhetnek, gyilkosságok, ilyesmik. Ahol Krisztus nincs jelen, ott az ördög bevonz valamit vagy valaki. Tehát ha nem is valaki, ha nem is úgy csalja meg, akkor megcsalja azzal, hogy túl sokat dolgozik, vagy megcsalja az alkoholista lesz, vagy sok minden egyébben. Tehát akkor valami mindenképpen bejön. Tehát nagyon fontos az, hogy az Úr Jézus legyen jelen a házasságban. Úgy, mint annak idején ugye kánai mennyegzőn, amikor az Úr Jézusnak a jelenléte szentelte meg annak az emberpárnak a házasságát. Nem véletlen, hogy ezt leírták a Bibliába, és hogy pont ezzel kezdődik az Úr Jézusnak a nyilvános működése. És az sem véletlen, hogy ugye benne van a vizet borrá változtatta, mert a bor az örömnek a jelképe, tulajdonképpen a Bibliában az örömnek, a boldogságnak a jelképe, és ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus a jelenlétével szenteli meg a házasságot, és teszi a házasságunkat boldoggá.
És hogy amit minden nap gyakorolni kell, az a kommunikáció, a szeretett nyelveknek a megismerése, és hogyha ezek jelen vannak az életünkben, és jól alapoztuk a házasságunkat, akkor biztos, hogy tartós lesz. És még valamit olvastunk, az, hogy az Úristen kegyesége abban is megnyilvánul, hogyha mi nem jól alapoztunk, mindig lehet változtatni, és jó alapokra helyezni.
Tehát ez egy különleges épület a házasság, ugye még hogyha egy más épületet rosszul alapoztál, annak körülbelül annyi is, igaz? De a házasságot azt mindig újra lehet alapozni Isten szeretetére. Ezzel szeretnénk
biztatni.
Hát én szeretünk volna most elmondani nektek. Köszönjük szépen a figyelmet.